Én népem, öltöz erőbe! Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a Mostármag megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című adását hallgatják immár 11. alkalommal. A műsor házigazdái most is Fekete Krisztina
és Scheffler Emesen. Az elmúlt két alkalommal a New Age-ről beszéltünk, láttuk célkitűzéseit és a napjainkban megnyilvánuló konkrét formáit, melyek kézzelfogható módon az új vallási kombinációkban és az egészséget helyreállító terápiákban jelentkeznek, és nincs közöttünk olyan, aki már ilyen vagy olyan formában nem találkozott volna ezekkel.
Láttuk azt, hogy a New Age tulajdonképpen a napjaink ideológiája, korszelleme, és egészen merész igénnyel lép fel, és módszeresen, de főként alattomosan menetel ennek a célnak a megvalósítása felé. Új világvallást szeretne létrehozni, egy olyan világvallást, amelyet a világ minden részén el lehet fogadtatni az emberekkel. Ennek érdekében megőriz bizonyos tanításokat és szokásokat a régiekből, hogy az emberek otthonosan érezzék magukat ezek között az új keretek között.
Na de lépjünk tovább, hiszen nem merül ki itt az új korszellem, hiszen az új világvallás mellé tudunk még néhány új világi törekvést felsorolni, ilyen például a világparlament, világbank és az új világrend.
Ez a korszellem életünk egyetlen területét sem kívánja szem elől téveszteni, és egyetlen célja csupán az, hogy az embereket kiszolgáltatottá és manipulálhatóvá tegye.
És ugye jogos a kérdés, hogy ki áll mindennek a hátterében, kinek érdeke mindez. És én azt hiszem, hogy adásunknak nem az a célja, hogy rámutasson ezekre. Elég nekünk azt látni, hogy ezen törekvések mögött nem az Isten szeretete áll, még akkor sem, ha néha World Peace, World Love csomagolásba helyezik elénk. Célunk sokkal inkább az, hogy elősegítsük a tisztánlátást, hogy óvakodni tudjunk a nekünk állított csapdáktól Isten igéjének a vezetésével, és rámutassunk arra, hogy mennyire fontos, hogy szilárdan álljunk meg Isten igéjében és akaratában, hiszen manapság iszonyatosan nehéz feltérképezni és kideríteni, hogy ki az, aki hazudik. Éppen ezért talán okosabb, hogy a tekintetünket arra fordítsuk, aki biztosan igazat mond, és ő maga az igazság, Isten igéje, a testélet ige, Jézus Krisztus. El sem tudjuk képzelni, hogy mennyire áldottak vagyunk mi, akik ezekben a napokban beléje vetjük a bizalmunkat.
Az imént azt említetted, hogy életünknek egyetlen területe sem maradhat mentes az új korszellem hatásától. Éppen ezért a következő 6 adásban azt vizsgáljuk, hogy hogyan hálózza be a családot, az egészségügyet és az egészséget érintő és befolyásoló intézményeket, a gazdaságot, a bankrendszert, a pénzt, a nevelést, az oktatást és a vallást, amelyről ugyan már beszéltünk, de sajnos még mindig vannak említésre méltó fertítések, amelyekről tudnunk kell.
És valóban szerre vesszük ezeket a területeket, ma azonban kiindulási pontként a korszellemnek az általános stratégiájáról, úgyis mondhatnám, hogy a módszeréről lesz szó.
És igyekszünk minden esetben rámutatni arra is, hogy mire megy ki a játék. Magyarán, hogy milyen cél érdekében történik mindaz, ami történik, és amivel találkozunk nap mint nap, csak éppen nem látjuk a fától az erdőt.
Én azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy a mai korszellem végső soron az emberek biztonságérzésének és a közösségi tudatnak a leépítését tűzte ki céljaként, és ennek érdekében minden irányból ügyködik így vagy úgy, valamiféle jónak és hasznosnak tűnő intézkedésbe rejtve azokat. Ezeket fogjuk vizsgálni a következő adások során, és mielőtt meghívottunkat köszöntenénk a stúdióban, a muzsikás együttes Bartók albumáról hallgatunk meg egy rövid részletet.
Thank you.
Kanásztáncok két hegedűre, a muzsikás együttes Bartók albumáról hallgattunk részletet. Adásunk alcíme népünk helyzetének az értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A hátunk mögött van már 10 adás, és sok mindenről beszéltünk, de úgy látom, hogy ma is ez a helyzet feltérképezés van terítéken, hiszen pontosan azt keressük, hogy a mai korszellem, vagyis a mai ideológia hogyan van jelen népünk életében, hogyan alakítja döntéseinket, napjainkat, családunk életét, békéjét, megélhetőségét, milyen vélt és reális távlatokat helyez elénk. Szeretettel köszöntjük a stúdióban Pap László római katolikus papot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ma is az ige oldaláról közelítünk-e a minket körülvevő napjainkat meghatározni kívánó korszellem megértéséhez, és ha igen, akkor miért?
Jézus nyilvános működésének nagy része tanítással telik el. Tehát az egész élete az tanítás, így mondja, hogy világosságú jöttem a világra, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, az nem jár sötétségben. A tanításával a hétköznapi életben is el akar igazítani, azon kívül a tanításával belehelyez a teremtés nagy összefüggésébe, beléhelyez egészen az örök élet távlatába. Ezért mondja ő magáról is, hogy tudom, honnan jöttem, és tudom, hova megyek. Tehát az ő tanításának a fényével tudom értelmezni azt, ami körülvesz a jelenlegi korszellemet. Most már nem is korszellemről beszélünk, hanem benne vagyunk egy rendszerbe. Ennek a rendszernek az alapjait régen rakták le. Egy picit visszamegyünk, hogy jobban lássuk, jobban értsük azt, ami van, és jobban lássuk azt, hogy mi van ránk. A Jelenések könyvének a szavaival indulunk, amit Isten ebben a korszakban mond a népünknek. Ébredj föl, erősíts meg a többieket, akik a halálukon vannak.
Hogyan kell értenünk ezt a felszólítást? Hogyan kell felébrednünk? Mit jelent ez? Lehetséges, hogy mi valamiféle álomvilágban vagyunk, egyféle bódításban?
Felébredni azt jelenti, hogy kinyitom a szememet, és látom, hogy mi vesz körül. Látom, hogy mi történik. Jézus szavainak a fényén azt keressük, hogy mi van az az életvitel mögött, ami sodor minket. Most már lassan mindenki megkezd győződni, hogy benne vagyunk egy ilyen önkiárusításba, benne vagyunk egy ilyen, szinte mondjam úgy, tömeges öngyilkosságba, vagy egy ilyen önkéntes halálmenetbe. De próbáljuk megkeresni a kiáratot. De annyira átítatja mindennapi életvitelünket, gondolkodásmódunkat, és már cselekedeteinket is ez a méreg, hogy nem könnyű innen kijutni. Egyedül Isten igéje, Jézus Krisztusnak a személye vezet ki. A legelső, amit mond, hogy ébredj föl, vagy előbb az evangéliumokban, főleg az evangéliumok végén, minden lapon visszhangzik, hogy virasszatok, vigyázzatok, éberek legyetek.
Ebben a virasztásban, éberségben mit keresünk? Hogyan kell készen állnunk?
Tehát azt keressük, hogy mit akar a gonosz velünk, vagy mit akar az a háttérhatalom. Nem annyira titkos társaságokra, vagy a világbank tulajdonosaira gondolunk, hanem egyszerűen ugye arra a rendszerre, mely átadja magát a gonosznak.
Mire kell figyelnünk? Vannak valamiféle általános elvek, módszerek, amelyek felkiáltójáként állhatnak a segítségünkre?
Hát itt vannak ezek a csapdák, amelyekbe beleléphetünk, vagy itt vannak ezek az aknák, amelyek semmiben repítenek. A legelső, amit megfogalmazunk, illetve mondani, hogy az újnak a bűvölete. Hozzá akarnak szoktatni az állandó változáshoz. És itt visszamehetünk akár évtizedekig is, megkezdődött az oktatásban az ingáztatás. Faluról a gyereknek be kellett ingázni a városba. Na most odáig jutottunk, hogy nem csak a szomszéd városba kell beutazni, vagy nem csak a szomszéd országba, hanem az az igazi ösztöndi, ha a másik kontinensre jutok át. Most ez tovább fokozódik, tömegek változtatnak, úgymond a munkahely miatt akár szülőföldet vagy országot.
Azt hiszem, hogyha eddig valaki nem is értette, hogy miről beszélünk, most már ráérezhet a témánk lényegére, hiszen lassan nincsen olyan család, amelyiket ne érinteni ez az elvándorlás valamilyen okból kifolyólag. Említettük az újnak ezt a bűvöletét. Miért nevezzük bűvöletnek? Egyáltalán mi a baj azzal, hogyha új dolgokra, új tudásra, tapasztalatokra vágyunk? És hát erre ugye főként a fiatalok vágynak.
Az embernek van egy igénye az új iránt, vagy így mondanám, hogy az eleven iránt, az élet iránt. Amikor az újat, az üdét, a frisset keresem, frisset kívánom, akkor azt Jézusba kapom meg. Azt mondja, hogy aki szomjazik, jön hozzám, vagy aki hisz bennem, annak a szíve mélyéből élő vizek folyói törnek elő. Hát ezt az igényt az ő személye, az ő igazsága, az ő szeretete tudja bennünk a szívünkbe kielégíteni. Ha onnan nem fogadjuk el, akkor hogy elénk áll a világ és meglovagolja, kínálja ezt az újat minden formában. Az újnak a bűvölete, az egészen addig elmegy, hogy új termék, új szórakozás, új eledel, új ország, új feleség, új módszer, új eszközök, új szobaberendezés, új iskolába kerül a gyermek. Ez addig elsodorhat, hogy látjuk, hogy nyugaton már a 2-3-es bútorokat rakják ki, mert megjött úgy az új divat. És ne gondoljuk, hogy amikor beviszi az új terméket, vagy az új ágyat, a boldogabban alszik. Mert azt mondtuk, hogy tulajdonképpen nekünk az élőre, az elevenre van szükség, amely az Isten szívéből jön elé, arra az újra, ami a másiknak a szívéből jön elé, arra a szeretetre, arra a közvetlenségre, arra a mélységre, intimitásra, nem pedig új termékekre, új tárgyakra. Tehát állandó ez az új igény, addig loholok, amíg kifulladok. Iszom a sós vizet, még szomjasabb maradok, kipukkadok akkor is.
Szóval az egyik fő stratégiai vonal az újnak a hajszoltatása. Milyen más módszert tudunk még megnevezni?
Itt most szoros kapcsolatban van a két valóság. Az egyik az, hogy új, a másik pedig az, hogy változás, változatosság. Ezt is mesterségesen gerjesztik. Átalakítják a környezetünket is. Már részbe át van. Ez már nagyrészt megtette a kommunizmus, amikor régi városrészeket elrombolt, újakot épített, új neveket adott, új negyedeket, új utca neveket. És ez folytatódik, ha már az utcáknál tartunk, hogy ezeket is ugye állandóan ugye cserélik akár az ideológiának megfelelően, vagy itt is állandóan változtatnak, hogy ha mentünk udvarhelyre, be lehetett menni direkt, 2 hét múlva egész más irányba, tehát a forgalom iránya, a városnak az arculata, minden változik.
Mire jó ez a sok változtatás, illetve mit akarnak ezáltal elérni? Gondolom, hogy van valamiféle háttérszándék.
Abban a hátterébe, hogy az embert ugye kitépjék abból az állandóságérzetből, abból a rendből, amelybe Isten beleteremtett. Kitépjenek először lelkileg, érzésvilágilag, utána kitépjenek könnyebben a szülőföldből, hogy ilyen formában először honttalan legyek, majd eljutok odáig, hogy hajléktalan leszek.
Azt gondolom, hogy egyetlen fiatal sem ezekkel a célkitűzésekkel hagyja el a szülőföldjét, amikor amerikai nyári munkára jelentkezik, ösztöndíjjal máshová megy tanulni, vagy egyszerűen az újat, a változatosságot keresi.
A fiatalokat könnyű hozzászoktatni, és tetszik nekik ez az állandó változatosság, ez az állandó változtatás, de ennek a vége az idegenség, hogy minden idegen. Már idegen az utca, ugye idegenné válik a város, idegenné válik a szülőföld, ha sokszor hagyom el.
Rövid időre megszakítjuk itt a beszélgetést, és újabb részletet hallgatunk meg a muzsikás együttes Bartók albumáról. Thank you. buncidai ritka magyaros előtt az állandó, mesterségesen nyomatott újításokról, változtatásokról beszélgettünk. Láttuk a fiatalok hozzáállását, de mi a helyzet az idősebb generációval? Ők hogyan élik ezt meg?
Ez a rombolás az idősebb generációnak másképpen történik, mert nem tud egyszerűen lépést tartani, egyszerűen technikailag se, hogy múlt héten a 17-es busz ment arra, most már pedig nem tudom, a 8-os ezután, vagy régebben elment a csekkbe, kivette a nyugdíjat, most már adtak neki egy kártyát, amit 2 hét múlva ugye lejár, meg kell változtatni, tehát állandóan úgy érzi, hogy nem tud lépést tartani, egyre ügyetlenebb, egyre idegenebb, és rá kell ébredni, hogy innen neki el kell tűnni. És majd erről is lesz, ugye, hogy lassan majd bevezetik az ilyen búcsúpartikot, amikor az idős szépen leszerepel, elmondja, visszaemlékezik, visszanézi a videóit, vagy a fényképeit, a lejár, ebből ezt tettem, azt tettem, és akkor szépen végén lenyeri a tablettát, hogy beadják meg az injekciót, hogy szépen menjen haza.
Ezek szerint azt helyezik kilátásba, hogy mindenkinek addig van joga élni, amíg hasznot hoz az élete?
Ugye most még nem megy egybe, de most már lassan azt hiszem nem lehet abban ábrándozni, hogy ilyen vagy olyan nyugdíjak lesznek, hanem nem hogy a nyugdíj, hanem még az öregeket is ki fogják ugye, koptatni az életből. Észre se vesz, és lassan az öreget rászoktatják arra, hogy fölösleges, nem csak hogy fölösleges, hanem nagy teher, és röviden láb alatt van.
Annyira fáj ezt hallani, hiszen nekem is vannak nagyszüleim, és néha egy-két mondatukból kiérezni, hogy valami ilyesmit már elhittek magukról. És talán sok idős ember hallgatja ezt az adást, és úgy érzem, hogy muszáj elmondanom, hogy nem szabad ezeknek a hazugságoknak hinni, hiszen azt, hogy honnan jövünk, arról csak ők tudnak mesélni nekünk. Csak ők tudnak nagymamásan, nagytatásan szeretni minket, és azokat a bölcsességeket, melyeket az élet során megértettek, megérleltek a szívükben, csak ők tudják elmondani. Ha már szavakkal nem is, de jelenlétükkel, igen. És imájukat, melyet csendes délutánonként mondhatnak, hallgatja az Isten, és unokáik áldásban részesülhetnek. Most azt hiszem, hogy ezeket mindenképpen el kellett mondanom.
Egy kultúra minél magasabb szintű, annál inkább becsüli az öregeket, annál jobban becsüli azoknak a tapasztalatait, tudását és bennük az érett bölcs szemét. Talán itt mutatkozik meg, hogy ennyire embertelen, ennyire primitív civilizáció a Földön még sose volt, mint most, ami van. Jöjjünk vissza a változtatáshoz, az állandó idegenítéshez. Egyre látjuk, hogy lassan ugyan nagy gyárak ott állnak, üresen, akár Csíkszeredában megyünk be jobb oldalt, vagy Pusztakalán, vagy Vajdahunyad, vagy mehetünk így a világon körbe. Lassan így válnak üressé lakóházak, majd lakónegyedek. Ezek lesznek a bűnnek, a nyomorúságnak, a szegénységnek, a pokolnak ugye a bugyrai. A bizonytalanság és keserűség innen kovászosodik. Na akkor, akik az új rendet kiszolgálják, azoknak majd biztonságot kínálnak. Az egyik része kölcsönt vehet fel, építhet. A vékonyabb réteg, a gazdag réteg az megépíti a maga ugye palotáit, maga rózsadombjait, vagy somos tetőit. Minden városnak megvan az ilyen negyede, amit felszerelnek mindenféle riasztó berendezéssel és nagy kutyákkal.
A biztonságérzésnek a keresése mindig erős volt az emberekben, és éppen ezért erre kitűnően lehet a mai világban egész iparágakat építeni.
Keressük a biztonságot, az Úr Jézus azt mondja, én békémet adom nektek, nem úgy adom, mint a világ adja. És állandóan mondja, ne szorongjatok, ne aggódjatok. Na most a világ nem azt mondja, amit az Úr Jézus hanem azt mondja, nézd meg, olyan riasztó berendezés van, olyan biztonsági berendezés van. Igaz, hogy a múlt héten tetted fel, de felfedeztek egy újat is. Ezt szerezd fel, mert csak ez $500 is, akkor biztonságban lesz. Tehát a lényeg az, hogy létrehoznak egy ilyen hamis biztonságot, másik oldalon létrehozzák azt a városi ugye, dzsungelt, ahol az erőszak és a durvasága, nyomorúsággal ugye összeölelkezik, és mindenki bizonytalanságba érzi magát. Lehetne hozni példákat, nem tudom, ahol már ez ugye megvalósult Amerikába, hogy ott már ugye a barátomhoz sem mehetek el este, nem tudom, mondjuk, hogy telefonon nem jelentkeznék be, mert egyszerűen gyanús vagyok, lelőhet, mert hivatlanul is belenkezés nélkül mentem. Részben úgy tűnik, hogy a biztonság nől a gazdag rétegben, vagy a hatalmakat kiszolgáló rétegben. A másik helyet viszont ez az elidegenítés, belső békének a lerombolás addig folyik, most már újra könnyű példázni, hogy a zajnak a kultúrája emelkedik fel. Hát nem csak, hogy a szívemben nincs, hanem kint is, úgyhogy itt a stoplámpánál ugye perceken át burrogtatja, és minél hangosabban, minél durvábban a motoros, és törvényes mindenkinek, jó van mindenkinek, ugye minden rendben van. De ugyanakkor a háttérben ezt készít el ennek a halálnak a menetét. Ugye a felelőtlenséget, a motorosra szágult, akár 200-zal is, nem ura helyzetnek, nem ura saját életének is, még a más vagyonát, más életét is ugye pusztítja. Ezek az erős valóságok, amik életünknek része, mint Istennek ajándékai, a paradicsomkert jelképez az otthonság, a közelség, lassan a múltba, feledésbe merülnek. Annyira felgyorsul ez a változás.
Hogyan lett ilyen gyors ütemű ez a változás?
Ha baj ott van, hogy a fiatalokkal, a gyerekekkel úgy hitetik el, hogy ez a változás egyenlő haladással. Holott ez a változás zuhanás, roncsolódás.
Jó lenne egy-két életpéldával is alátámasztani mindazt, amiről eddig beszéltünk.
Jönnek be a diákok felvételizni, van egy űrlap, amit ugye ki kell töltsön. A faluról jön egy 8. végzett gyerek, amikor magáról, az emberről, a szeméről kell beszéljen, könnyedséggel teszi. Most már, ha jön egy olyan, aki már pár évet egyetemen volt, és úgy mondjuk minél nagyobb fej, minél nagyobbak az eredményei, azt látjuk, hogy annál többet nyűgölődik, egy képletről, egy fix tudományról, egy fix információról könnyedén beszél, de amikor az ember annak a döntései, a szívébe lezajló, mozgató erő kerülnek elé, el van némulva.
Milyen kilátások vannak tehát?
Maga az emberi minőségünk, az életünk az leépül. Voltak ilyen jó régi mondások, ugye, hogy haza, hon. Ma ezt mondjuk, ugye, hontalan, hazátlan, világpolgár, majd a hontalan eljut odáig, hogy hajléktalan. Ez a tiszta beszéd egyre több van belőle, és százezereknek néz ki ez a kilátás. A gyökérvesztett, közösséget vesztett, biztonságot vesztett emberrel azt lehet tenni éppen, amit akarnak, mert ki van szolgáltatva, a léte a következő napra sincsen biztosítva, és azt teszi, amit mondanak, és valaki minél kiszolgáltatottabb, annál jobban kiszolgálja ezt az uralkodó, félrevezető, önző réteget, háttérhatalmakat, és annál szerencsétlenek. Így mondjuk, hogy lassan ilyen idomított tömegek lesznek. Már a múlt században sokat foglalkoztak ezekkel, ugye nagy írók, Ortega Igazset, Huizinga, magyar vonatkozásba, Ruhászka püspök, Sütszantal. Ezek most mind valóra válnak, és már benne vagyunk, de még mind abban reménykedünk, hogy hát ezek majd nem következnek, ezek pillanatok alatt mennek tönkre, ugye. Mert az alapközösségek, család, faluközösség, városközösség fejlesznek számolva, vagy akár beszélhetünk ugye nemzetekről is, mert a nemzeti vagyonok azok fel vannak számolva, nemzeti hadseregek fel vannak számolva, nemzeti pénzalapok, már mind ki vannak szolgáltatva. És nincs, ugye, ami ezt megvédje, hanem van hadsereg, de az a hadsereg annak harcol, aki fizeti, aki ahol irányítja.
Ilyen körülmények között mi a teendő? Az ige hogyan tud ebben segíteni?
Ébredj fel, menj, erősítsd meg azokat, akik a halálukon vannak. A másik szentírási rész, csak amit az Úr Jézus mond, hogy ragaszkodjatok ahhoz, amitek van, hogy senki el ne vegye a koronátokat. Hát ez még... ugye hallófülekre találhat a Székelyföldön, mert ott még van, amihez ragaszkodni. Ugye van családi közösség, van hit, van egy ősi templom, vannak még lelkületet hordozó ilyen közös megmozdulások, legyen az búcsú, keresztelő, általában ezek a templom körül játszódnak le, vagy még megvannak a magán gazdasági alapok, még van saját főt, saját magánbirtok, vagy egyenesen közbirtoknak. Tehát ezekre úgy kell vigyázni, ugye, mint a szemünk fényére. A Jézus szó így mondja, hogy ragaszkodj ahhoz, amit van, hogy senki el ne vegye a koronát, mert ez adja a méltóságodat is, mert ha hontalanná váltál, idegenné váltál, akkor a méltóságod sincs, koronád sincs.
Mi az, amit egyenként mindenki megtehet?
Nagyon körül kell nézni minden családba, hogy mit ért az Úr Jézus ezzel, hogy ragaszkodj ahhoz, amit van. Tehát a legeslegnagyobb érték az élet. A másik legnagyobb érték a hit élet. A következő nagy érték a közösség, a szülőföld. Most nem én, amikor szülőföldről beszélek, nem csak a földterületet, a falu határát, a város határát, vagy mit tudom, egy Síki medencét, vagy a Nyárád vidékét értem alatta, hanem a szülőföld, a táj, a teremtett értékek mellett magába foglalja az emberi kapcsolatokat. Tehát együtt a táj, az édes anyaföld, a termőföld és a kapcsolatok, a közösségek. Még hál' Istennek van egy-két ilyen megmozdulás, amire ráébreszt egy árvíz. Nemrég hallottuk, hogy síkmadarason ugye leégett egy gazdaságépület, gyakorlatilag még a szén kis sem aludt már, közösség összeadta az új gazdaságépületnek az anyagát. Tehát ezek olyan értékek, hogy olyan biztosító társaság a világon nem létezik, ami a családi közösség, falu közösségnek az erejét felülmúlhatná. Ragaszkodj ahhoz, amit van. Ebből ez a korszellem kiforgat.
Miért teszi ezt? Mit akar elérni?
Tehát aki ki van tépve a családi környezetből, ki van tépve a hitközösségből, ki van tépve a szülőföldi környezetből, a nemzetközösségéből, hát ez már ugye gyökértelen, törmelik embert, annak használják, épp aminek akarják.
Ma úgy tűnik, hogy a gyökereink nem olyan fontosak. Talán éppen azért, mert nem is látjuk a lényegét, nem érezzük a jelentőségét. Hiszen az élet annyira arról szól, hogy valósíts meg önmagad, hogy azt érezhetjük, hogy egymagunk kell boldoguljunk a világban. És ez fokozottan igaz, ha messze földre kerülünk. Ezzel szemben a Szentírás mire hívja fel a figyelmünket?
A római levélben azt írja a Szentírás, hogy a gyökér hordoz téged. A gyökér hordoz téged. Beszélünk erről a gyökértelenségről, ennek ugye több folytatásban. Lehet, hogy otthon vagyok, egy udvarhelyszéki faluba, de úgy akarok élni, mint ahogy láttam a Dallas filmbe, vagy egy utolsó sorozat filmbe. Olyan fürdőszobát akarok, olyan szönnyeget akarok, olyan életvitelt akarok. Tehát a gyökér hordoz téged, tehát a szívembe látom, a szívembe ragaszkodom ahhoz, ami van. Tehát a szívből értékelem, oda kell nevelni lassan ugye a gyerekeket, fiatalokat, hogy szeressék, ugye, tehát szeressen mindazt, amit így mondok, hogy hitkösség, szeressem azt a szellemet, szeressem a hátteret, ahonnan előjön ez a kaláka szellem. Vagy azt a hátteret, ahogy még falvakon egy temetést ugye megszerveznek, vagy egy esküvőt, tehát még érződik ott hátul.
Feladatunk az, hogy újból odaforduljunk a közösségeink felé, és ragaszkodjunk ehhez a szellemhez. Mert ha nem, úgy a világban tényleg hamar kerülhetünk kiszolgáltatott helyzetbe.
A napokban fejlődött az egyik barátom, vagy régi tanítványos, azt mondja, hogy te, mint a földet alulom kilőtték volna, egyik percről a másikba levegőbe maradtam. Hát rossz az ilyen ébredés. De ha az idegen dolgokra építek rá, szívem azzal van tele, akkor így járok. Elég, hogy 3 nap nem megy az üzlet, hogy egy árut megemelnek. Az Úr Jézus eszerűbben mondja, azt mondja, hogy aki homokra épít, ugye ott nagy romhalmaz lesz. Sok helyen még rom se lesz, az is a másik.
Ezzel szemben pedig a szikla maga Jézus Krisztus lenne, és a saját népi gyökereinkbe, közösségünkbe ágyazott élet.
Ragaszkodj ahhoz, amit van. Egy családban, vagy egy falu közösségben, mérhetetlen értékek vannak, ahogy egymást megtartják. Azzal indultunk, hogy ugye a biztonságot keresünk. Ennél nagyobb biztonságot hol kaphatok? Mind amikor megvan a saját földem, megvan a saját fedelem, saját kútam ott az udvaron. Most már ez is nagy kincs lesz, addig kanalizálnak, addig modernizálnak. Az uniós pénzből, hogy már mindjárt a falvakban egyetlen tiszta kút nincsen. Mérhetetlen értékek vannak. Most itt az egész gondolkodásodnak át kellene alakulni.
Én inkább azt mondanám, hogy vissza kellene alakulnia ahhoz a gondolkodásmódhoz, amit még nagyszüleink, dédszüleink magukénak tudtak.
Beszélgettem egy fiatalemberrel ma, be akar költözni a kollégiumba, az egyetemet járja, már több évet elvégzett, de van elmaradt vizsgája is. Nem megy neki az egyik tantárt sehogy se. Lényeg az, hogy nyaranta kint dolgozik, hazahozza pénzt, az év alatt elhagyja. Kérdem, hogy miért kínlódsz? Mert ugye ott lakik ugye a Székelyföldön, gyönyörű helyen. Kérdem, hány hektár földetek van? Azt mondja, hogy több mint 6. Erdő is van. Azt mondja, hogy nem lehet megélni. Mondom, tehenetek, hát az is van. És akkor mondom, hogy egy tehén, ugye a kicsapoda, most a majorok elfogadnak tehenet is, és akkor egy ilyen tehen után, ugye adnak 60-80 kiló sajtig. És ha eladja, csak 10 lejbe azt a sajtot, akkor is a tehen egy nyáron újra termel az árát, a 7 milliót. Amellett, ha még egy bikával is találkozott, ugye jövőre hozza a kicsi bornyot. Na, mondj nekem egy olyan emberi találmányt, ami 3 hónap alatt újra termeli magát, megduplázza, és nem amortizálódik, nem kopik. Akkor ugye mi mit akarunk? És ezt szoktam mondani, egy müncheni $1000 fizet, hogy 2-3 hetet olyan környezetben legyen, olyan levegőn, és olyan csendben, mert már, ha én kinyitom az ablakot vásárhelyet, már ömlik be a zaj, már zajmentes levegő nem létezik. Már tiszta levegő nem létezik, esetleg aszfalt forró, vagy benzinbüdös. De nem ez az igazi lényeg, ugyanem az a gondolkodásmód, hogy már ezeknek a fiataloknak ugye az agyát ennyire kimosták.
Pásztornótákat hallhattunk a muzsikás együttes Bartók albumáról. Folytatjuk beszélgetésünket Papp László római katolikus pappal. Az eddig elhangzottakból és az életből merített példák kapcsán az fogalmazódott meg bennem, hogy valamiféle értékrendi válságban szenvedünk.
Mi kellene foglalja értéklistáink első helyeit? És egyáltalán mi az érték?
A székesfehérvári püspök, Prohászka püspök azt mondja, hogy a mindennapi értéket az adja, ami a szívet táplálja, vagy pedig ott konkrétan használható. Ott vagyok egy nagy vízszélén, most mindenhol árvizek vannak, át kellene menjek a patakon, van egy 3 méteres gerendám, az életet menthet. Na most, a mai modern élet úgy van beállítva, hogy csupa fölösleges dolgoké küzdünk, fölösleges dolgoké harcolunk.
Ez biztosan így van, hiszen sokszor kapom magam azon, hogy nincs amúgy semmire szükségem, de ha bemegyek egy üzletbe és valami megtetszik, és ha van nálam pénz, nehezen állok ellen a kísértésnek, és meggyőzöm magam arról, hogy jól jön nekem még ez. Mit javasol, milyen magatartással kell állnunk ebben a fogyasztói társadalomban, és ezzel szemben mi az általánosan jellemző a vásárlói tömegre?
Azt veszem meg, ami szükséges. Utána költetek arra, ami kellemes. De most ezentúl legtöbbet mire küldünk, ami haszontalan, vagy pedig fölösleges, és szemét lesz belőle. Tehát a haszontalan, fölösleges dolgokat, amiket nélkül élni nagyon jól tudok, vagy nagyon jól jöttek, ezért éveken át, ha lehagyom, akkor már a pénznek a uralma alól csapdájából kikerülök. Most szintén Prohászka már ugye a 30-as években megfogalmazta, hogy jön az a világ, amikor már nem a munka az érték, vagy nem az erkölcsi magatartás az adott szó az érték, hanem a pénz.
Azt hiszem, hogy ezt mindannyian tapasztaljuk már.
És elmegy addig, hogy már a pénz nem érték, hanem egyetlen úr, de akkor uram, akkor igaz le, ha a járomban nyakamot önként béteszem. Tartottunk ezelőtt 3 évvel egy lelki gyakorlatot a kollégiumban, és akkor is az evangélium mellé ilyen időszerű kérdés hoztam, mert az úton a markomban nyomtak egy ilyen bankot reklámozó, vagy hitelre bíztató reklámlapot. Akkor ebből kiindulva kezdtem magyarázni, hogy gyerekek, vigyázzatok, nem szabad belemenni, otthon a szülőket is figyelmeztetni kell, mert ez nagy csapda. Hát olyan lázadás lett, hogy alig tudtuk a lelki gyakorlatot befejezni, hogy ez most mennyire jó dolog, mennyire korszerű és mekkora segítség. Na most... Azt hiszem, itt sok példát nem kell hozni, mert főleg aki kezességet vállalt, hogy benne van egy ilyen kölcsönben, látja, hogy nem érette történt, hanem az ő jólétét, az ő kényelmi búsúták, ezek az intézmények, vagy azok az emberek, akik az intézmények fölött álltak, hanem a sajátjukét. És ugye felvették a pénzt, évek óta fizetik, és ha megnézi, még egy lehet sem fizetett vissza, mert ott van a sok apró betűfrész, akkor ott vannak az olyan fogások, hogy infláció, ott vannak a különféle adminisztratív manipulációk. És itt jöhetünk oda, hogy most már a bank gyarmatosítói jönnek további lépésekkel, a munkahelyek tömeges felszámolásával, tömeges munkanélküliséggel, még több gyökértelen ember lesz, még több kiszolgáltatlan ember lesz, még olcsóbban dolgoznak, amiért dolgozott 10-20 évig, azt szépen elvehetik, törvényesen kiragoltatják, senki nem szólt semmit, ő sem aláírta a szerződést. És a héten legalább 4 olyan panasz eset volt, hogy imádkozzunk értékben, ahol ugye betegség van, rák, kórház, egyebek, amikor végigbeszélgetem az embert, a családot, minden esetben ott van a hitel vagy ital.
A Szentírás mit állít elénk? Milyen kapaszkodót, milyen irányt mutat ilyen nehéz helyzetekben?
Szent Pál azt mondja, hogy ne tartozzatok senkinek semmivel, csak a kölcsönös szeretettel. Tehát itt lehet, hogy most aki hallgatja, pont benne van, és nem kellene senkit elkeseríteni, hanem itt megint az Úr Jézus szavaihoz megyünk, ugye, aki azt mondja, hogy egyszerű életmódot kell. Tehát ahol vagyok, amivel vagyok ott, ugye azonnal álljak le, és álljak a mennyei atyám elé. Oda kerültem a muslékus váluhoz, azt olvassuk a tékozló fiú életében, hogy magába szállt, fölkerek és atyámhoz megyek, és azonnal fölkerekedett. Tehát húzzam meg a vonalat, mondjam, hogy igen, ez a drága autó kölcsönből volt véve, még ha fizetem a büntetéseket is, de minél hamarabb, amit ő lehet, ugye szabaduljak meg, és fogadja meg a Szentírás szavát. Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak a kölcsönös szeretettel. Akkor azon kívül nincsen olyan helyzet, olyan mélypont, onnan Isten kin emelne. Legyen ez betegség, sejtet, ő alkotott meg, ő talált ki. Az ő kezébe van a gazdaság, a termés, a pénz, minden gép, minden fölött hatalma van. Legyen az atombomba, ha akarja, nem robban fel. Legyen az egy zuhanó élet, ha neki úgy tetszik, ugye azonnal megállítja, vagy a porból is felemel. Tehát teljes lényemmel ugye a Krisztushoz kapaszkodni, és ne kapkodni más megoldásokhoz, ne kezdeni el inni, a családi békét, a családi szeretetet náldozni fel, hogy te voltál az igényes, te követelőztél, vagy neked nem tetszett, hanem ugye Krisztus békéjében, közös imádságban, a Szentírást olvasva, Istenre figyelve, Istennek nem egyetlen módja van, hanem legalább 100 fajta, hogy kimentsen a bajból, ha megtérő bűnbánatot tartok. Még a száműzetésből is ki tud menteni, nem csak egy ilyen gazdasági, vagy esetleg családi drámából, mert a keresztény ember számára tragédia nincsen, tudatosan kerültem ezt a szót.
Benne vagyunk, benne élünk ebben a rendszerben, világban. Mi a teendőnk? Mit tudunk tenni, és milyen lehetőségeink vannak?
Na most ez a világ, amiben benne vagyunk, és nagyon hamar ki fog teljesedni, a Szentírás Babilonnak mondja. Úgy mondja, hogy vonulj ki Babilonból, az Ószövetségi Proféta, vagy a Jelenések könyve, így mondja, vonulj ki onnan én népem, hogy részetek ne legyen a vétkeiben, és csapásai ne érjenek téged. Bűnei az eget verik, és érdemes megkeresni, elolvasni az egész részt. Vonulj ki onnan én népem. Ragaszkodj ahhoz, amit van, ezt az idegen gondolkodásmódot, az idegen életmódot, az istentelen életstílust ne engedd be a családodba, ne engedd be a falu közösségbe, és ragaszkodj ahhoz, amit van. Ragaszkodj, ez azt is jelenti, hogy amit Isten adott, azon bőtsen gazdálkodok.
Mit jelent ez konkrétan?
Ez azt jelenti, hogy én most a tejet nem viszem a csarnokba 60 banié, hanem hogy én azt a tejet feldolgozom, sajtot, tejfölet, az ember legyen leleményes, ugye, csak készterméket, ilyenki. Ugye, ha akadáznak a piacon, akkor egyezzem meg a városon lakó leányomnak a komálmasszonyához, akkor hetente vigyem oda, ugye. Tehát Isten megadja azt az áldást, de én tegyem hozzá az enyémet. Tegyem hozzá, ez így van, hogy verítékkel keresem. Oda teszem a verítéket, oda teszem a fejemet, a tejből kihozom a maximumot, és késztermékként viszem ki. Most Isten megadta az erdőt, a fát, a székelyföldön, ugye sajnos már majdnem az egész hegyeket leborotválták, de ha közösség összefog, akkor annak van ereje. És nem kell megijedni, hogy ott van 2-3 úr, vagy 2-3 idegen, vagy család, amelyik ebből ugye luxol. Ezt összefogással le lehet állítani szépen, törvényesen, és még azt mondom szinte, hogy szeretetben, emberségesen megbeszélvesbe láttatva, hogy elég volt, és itt megállunk. Mert A falu határából, vagy a megye határából, fának röngformájában, vagy fűrészáru formájában nem szabad kimenni, ugye? Csak feldolgozva. Ragaszkodj ahhoz, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádot. És ezt így vihetnünk tovább. A lelki értékektől elindultunk, vettünk egy-két példát, a tejet, a fát, ugyanúgy vehetjük a vizet. Azt is mind fel kellene dolgozni, és nem kell várni, hogy jön az idegen cég, majd biztosít majd munkahelyet. Az idegen cégnek nem az az érdeke, hogy neked ott munkahelyet biztosítson, és kenyeret adjon, hanem az az érdeke, hogy ugye megnyugszon, ugye rabszolgává tegyen. Az biztos, hogy ha a falu közösség összefog, tehát annyi törvényes keret van, hogy amit Isten egy közösségnek adott, vagy a szülőföldhöz tartozik, lelkületbe, szellembe, lelkiségbe, anyagiakba, azt meg lehet őrizni, és abból lehet gazdálkodni. És ahol nem tudnak, akkor ott valóban ugye megérdemlik a prófétai szó, hogy mondja, hogy népen megérett a pusztulása, tettei saját fejjel hullanak.
Szeretném, ha összefoglalnánk a beszélgetésünk tanulságát, hiszen láttuk, hogy az új és a változatosság bűvölete a gyökértelenítést célozza meg. Ezzel szemben pedig nekünk, akik a Szentírást olvassuk, feladatunk van.
Ragaszkodj ahhoz, amit van. Még kimondhatatlan értékek vannak. Így is lehetne mondani, hogy az egyházmegyénk így lelkileg, szellemileg, anyagilag is még egy sziget szinte világviszonylatban. Csak a Szentlélek ugye rá kell ébreszteni ezekre az értékekre. Itt az elég beszéltünk ugye a fáról, itt most beszéltek az ünnepről, hát a világon hol van még olyan ünnep, ugye milyen csíksomjai búcsú. Akármerre nézünk, nagyon sok érték van, ezeket kell észrevenni, és nem szabad hagyni, hogy a gyarmatosítók ugye ebből a, szinte mondjam, hogy ugye paradicsomi állapotból ugye kitépjenek.
Valóban adja meg nekünk az Isten, hogy szívünket ismételten feléje fordítsuk, hogy bölcsességben ragaszkodjunk mindahhoz, amíg még van.
Fülembe csöngenek Pap László római katolikus pap szavaim, hogy nem szabad hagynunk, hogy ebből a paradicsomi állapotból kitépjenek minket. Talán nem vagyok egyedül azzal a gondolattal, hogy a mai állapotokat túlzás a paradicsomi állapotokhoz hasonlítani, De azért érdemes fontolóra venni egy-két dolgot. Azok, akik falun élnek, nézzék csak meg, hogy mennyivel nyugodtabb életet élnek, mint azok, akik városon. És azok, akik itt városban élnek, gondolják csak meg, hogy milyen kedves és csendes hazamenni falura a nagyszülőkhöz. De akik ezt nem tehetik meg, azoknak még mindig akad a közelben egy kis zöld, ahová kimehetnek. Még be lehet menni a szomszédba kölcsönkérni egy kis olajat vagy lisztet. Még a piacon is vehetünk házi sajtot, kenyeret. Még a falusi rokonok küldenek néha kóstolót. Még termelhetünk zöldséget saját használatra. Még tarthatunk disznót és tyúkot is.
Csodálatos hallani, ahogyan otthon Csíkszeredában, amikor a kicsi kertünkben összegyűl a nagy családunk, milyen jókedvel dicsérjük az Istent a jóízű paradicsomért, uborkáért és a nyárson sült húsért és a békességért, ahogyan együtt tudunk lenni. És akkor egy hatalmas ugrással gondoljunk azokra az amerikai negyedekre, ahol bármikor fegyvert szegezhetnek az ember fejéhez. Bármikor bárki elveszítheti az állását, és azonnal költözhet az utcára. Mert már nincs rokon, aki mellette van, aki segíthetne, hiszen jó messzire kellett költözni a családtól, egy jó állás érdekében. Azt hiszem, hogy igazán értékelnünk kell, ha még hazahívnak falura, hogy beálljunk a velünk egykorúakkal csőszöknek, vagy ha hazahívnak az 50-60-70 évesek találkozójára.
Lepődjünk meg azon, hogy falvainkban egy-egy nagyobb eseményt milyen könnyedséggel tudnak lebonyolítani, mert mindenki érzékeli egy közösségen belüli helyét, kötelességét, és felelősen vállalja azt.
És igen, azon is lepődjünk meg, hogy a falusi unokatestvérünk talpra esettebb, mint mi, akik városon nőttünk fel. És minimálisan gondolkozzunk el azon, hogy miért van ez így.
Hálások kell lennünk azért, hogy az Isten összefog minket minden évben Csíksomjón és áldást áraszt ránk. Használjuk ki ezeket a kegyelmi történéseket. Értékesítsük jól ezeket az alkalmakat.
És nézzünk szét a házunk tájékán, az örökségünk tájékán. Emlegessük, hogy hogyan áldotta meg az Isten a népünket. Olvassuk és zárjuk a szívünkbe Isten igéjét, amíg még megtehetjük. És most, amikor az árvíz több falut is elárasztott, legyen előttünk az őseink példája, akik a háborúk után a semmiből újra elkezdték kiépíteni az életterüket összefogásban, kaláka szellemben, és szítsuk fel szíveinkben a közösségi lelkületet. Ne fulladjunk bele az Isten vádolásába, hanem kapaszkodjunk bele abba, akitől a legtöbbet kaptuk, és kaphatunk még az életünk folyamán Jézus Krisztusban.
A Galatákhoz írt levélből vett igerésszel búcsúzunk. A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába döntsenek benneteket.
Én pedig egy rövid imával szeretném zárni az adásunkat. Atyám Istenem! Te vagy az, aki látod a helyzetünket, látod azt, hogy emberi gyarlóságainkat, gyengeségeinket kihasználva belesodortak a kiszolgáltatottságba. A hatalmasságok kezére adtuk magunkat, családjainkat. Kérünk, tekints ránk irgalmadban, és segíts nekünk a te ígédben meggyökerezve, hozzád megtérve az egyszerű és általad mutatott életmódot megélni, szeretetben, közösségben. Amen. És kérjük, hogy véleményeiket, észrevételeiket írják meg a mustármag@mariaradio.ro e-mail címre, és látogassanak el a Mustármag megújulás szolgálat honlapjára, ahol bővebben olvashatnak szolgálatainkról, és hamarosan újra meghallgathatják a Mária Rádióban sugárzott adásainkat is. A honlap címe www.mustármag.info. Még egyszer mondom, www.mustármag.info.
A Mustármag megújulás szolgálat Én népem öltöz előbe című adását hallották. Seffer Emese és Fekete Krisztina búcsúzik önöktől.
Legyenek áldottak!
A viszonthallásra!